Jó estét kívánok! A Presszó vendége László Boldizsár énekes, akit sokan a Cotton Club Singers énekes vezetőjeként ismernek, de az elmúlt több mint egy évtizedben operaénekesként aratt sikereket. Több mint 10 évnyi kihagyás után összeállt újra a Cotton Club Singers, és megint koncerteznek, de persze közben László Boldizsár maradt a Magyar Állami Operaház vezető tenorja. Szia Boldizsár!
Szia!
Nem csak énekesnek készültél, hanem trombitálni is tanultál. Ezt a tudásodat hol tudtad kamatoztatni?
Nagyon érdekes, mert ugye azt szokták mondani, hogy te vagy az az énekes, aki milyen jól trombitál, aztán amikor elkezdtem trombitálni a színpadon a Singers-el, akkor sokszor az volt, hogy hát ezt most nem kéne. De ebben megtaláltam azt a mesdjét, ahol ilyen kis effektként elővettem mindig a hangszert, és annak mindig nagy sikere volt, nagyjából 2-3 számot fújtam vele. Aztán utána egyre kevésbé használtam, volt, több évig elő se vettem. 4 évvel ezelőtt volt, azt hiszem, a Porgy és Bessnek a bemutatója az Operaházban, és ott rámosztották azt a Sporting Life-ot, ami egy ilyen gangster az egészben. És szeretem ezeket a figurákat, mert jó, hogy lehet benne játszani rendesen. Tehát nem csak egy ilyen generál szenvedő alkat, ami egy tenornál általában adatik, hogy vagy a végén én halok meg, vagy a szerelmem hal meg, vagy mind a ketten, és akkor nagyjából egy ilyen generál szenvedés a színpadon, és abban nincsenek olyan színek, mint a például a Porgyban. És akkor ott az történt, hogy a Dénes Istvánnak, azt mondtam a karmesternek, hogy én ezt a végén, amikor visszaismétlen a zenekar az árjám után a Porgyba, nevezzük dalnak inkább, ott elfújnám a témát, és akkor azt mondta, jó, persze, hozd be a hangszert, jó. És akkor bevittem a hangszert, kigyakoroltam előtte, elfújtam, és így megmerevett zongorán, és azt mondta, hogy ez megfizethetetlen. És az tényleg nagyot robbant az operába, tehát utána azt évekig emlegették.
Azon gondolkodtam, hogy a karakterettől nem áll nagyon-nagyon távol, tehát a privát karakterettől. Ezek a szenvedő tenorfigurák?
Én elsősorban színésznek vallom magam a színpadon, amikor szerepben vagyok, mint énekes. És így... aznap az a feladatom, tehát nem tehetek mást, mint hogy vannak bizonyos helyzetek, tehát vannak bizonyos szerepek, amiben belecsempészek vígjátéki elemeket, meg olyanokat, amit nem nagyon szoktak. Például az Állarcos Bálban nagyon sok ilyen színt meg tudtam mutatni, amit szintén nem szoktak a Rigoletto hercegében is. Voltam olyan szemtelen, hogy a végén nagyon utáltak a nézők. Tehát így nyilván a karakteremet, és a kollégák még nagyon szerették, hogy itt ilyen merészen. Csak nem mindig rendező engedi meg, tehát mindig próbálok belecsempészni a dolgokat, de azokat általában lenyesegetik, mert ők kívülről látják, és azt mondják, hogy inkább azt a generál dolgot csináld.
Anyai nagymamád, azt hallottam, hogy step táncos volt az Arizona mulatóban. Örökölted a tánc tudását, vagy mondjuk megtanultál steppelni?
Hát amikor úgy mutattam neki, főleg a 20-as éveimben, meg eljött megnézni előadásokat, akkor mindig azt mondta, hogy jaj, de siktelen vagy. És aztán az évek során, igen, hát a Singers alatt nagyon sokat táncoltuk, sőt, voltak komplett koreográfiaink is, amit ugye a Gábor volt a legnehezebb, hogy mondják, a leggyengébb láncem ebbe az egész dologba, ő hozzá kellett a koreográfiákat igazítani, mert nem volt hajlandó nagyon megmozdulni, de aztán, amikor megmozdult, akkor kiderült, hogy sokszor elegánsabb az ő tánca, mint az enyém. Minden esetre...
De te szeretsz táncolni?
Privátban nem. Tehát a feleségem elmentünk, legutóbb is volt valami bál, és akkor fölkértem, és ott táncoltuk, és így egymásra néztünk, és azt mondtuk, Jézusom, már egy-két éve biztos nem táncoltunk. Tehát, hogy így nem... Ami hiba szerintem, mert az jó lehet. Tehát így... Csak a mi életünkben valahogy nem alakult ki. A színpadon viszont szeretek megmozdulni, mondom, tehát a Sporting Live-ban konkrét koreográfiaim voltak, tehát azokat meg kellett csinálni, és azt mondták a koreográfusok, ez jó volt. Tehát, ugye, nyilván nem vagyok egy táncos komikus alkat, de például vannak operettek időről időre, most már sajnos egyre kevesebb, de Szegeden két évente vállaltam egy Bon Vivant szerepet, és ott szintén meg kellett mozdulni.
És a step?
A step az kimaradt az életemből. Azt kétszer, ha használtuk a Singersnél, volt a Sinatra műsorban a Gabival egy duettbe, de általában el szoktam úgy bohockodni az egészet, hogy csinálom a mozgást a lábommal, és akkor a számom meg ez a... Tehát ilyeneket szoktam csinálni, de ezek is csak effektek. Tehát így nem... Hát az operában meg nem kell.
Még lehet. Tehát végül is. Miért te?
Sammy Davis Jr.-ról csinálnak egy operát, tehát most már végül is bármiről lehet operát csinálni.
A Kecskeméti Színház kórusában kezdted a pályát. Mit lehet egy kórusban megtanulni?
Hogyan lehet létezni bent, meddig mehet el egy kórustag? Tehát volt olyan, hogy bent voltunk a próbán, összpróba volt, és a színpad szélén nem volt dolgunk, ugye hát ott várakoztunk, hogy menjünk be, és akkor csevegés. És volt egy Horváth Ferenc nevű ügyelő Kecskeméten, a Feri, és egyszer odaszólt, hogy csönd másodjára. Kus. Harmadjára ott jött hozzám, nem csinált semmit, megragadott itt, a mellemnél a ruhát, kivitta a vasajtóhoz, felnyomott, de úgy, hogy majdnem 10 centit elemelkedtem a földtől, és azt mondtam, hogy nem beszélünk a színpad szélén. Utána ott hagyott, este már együtt fröccsöztünk a büfébe, de ezek, tehát ez volt az iskola. Ott én megtapasztaltam egy olyan vidéki színjátszást, ami nekem alap, tehát ott 2-3 új operett bemutató volt Lendvai Feri bácsi idejében, és ezt 2 évadon keresztül olyan intenzitással kaptam ezt a színházi levegőt, légkört, plusz még ott volt a rendszerváltás, tehát egy abban az évben volt a rendszerváltás, 89-ben voltam ott, hogy tehát olyan forrongás volt a levegőben, izzott minden, hogy ez nekem, plusz még 19-20 éves voltam, tehát ezt megélni, ez nekem maga volt a csoda, tehát úgyhogy nekem ott kezdődött minden.
Sokszor meséltél már arról, hogy te eredetileg is operaénekesnek készültél, és letetted a nagy esküt Sík Olgának, az énektanárodnak, hogy te operaénekes leszel. De azt valahogy soha nem találtam meg az interjúkból, hogy de miért nem lettél az rögtön?
Hát nagyon egyszerű, hát a Singers befutott 2 év alatt.
De hogyha te neked olyan ambíciód lett volna, hogy az opera felé menjél, akkor valószínűleg nem kezded el a Singers, nem?
Nem álltam még készen rá. Tehát még nem szólt úgy a hangom, azért 20 évesen nagyjából annyit tettem le a Singers-szeret az asztalra, hogy elmentem 2 vidéki színházba Bon Vivant szerepet énekelni, ami nem opera, és elmentem szintén 2 vidéki színházba a West Side Story Batonit, ami meg szintén hát egy musical, vannak benne operai megszólalások, de hát az még szintén nem opera. Ez mentette meg a hangomat. Tehát, hogyha akkor én elmegyek, vagy netán fölvesznek a színművészetire, még a Singers előtt, amit nem tettek meg, hál' Istennek. Tényleg azt mondom, mert nem...
Musical szakra jelentkeztél?
Operett musical szakon, a harmadikon estem ki. Teljesen más pályát futottam volna be, biztos valami lett volna, tehát nem hiszem, hogy nem vagyok az a típus, aki nagyon elkalódott volna, de ez így volt jó. Nem tudom visszafejteni, hogy mi lett volna, ha. Akkor hát én nekem egy mély repülés jött, mert kettőnk közül fölvettek egy úriembert erre a státuszra, mert engem ilyen buffó szerepkörre találtak meg akkoriban, mert azt egy olyan belépőt vittem a Kecskemétről. És aztán elkerültem Nagyatádra katonának, mert akkor még volt kötelező. És fél év után tudtam meg, hogy akit felvettek helyettem, azt kirúgták. Azért akkor nagyon magam alatt voltam. És akkor viszont felvette a Gornagy tanoda, és hát ott azért Mánsáros Lászlót megismerni, dolgozni vele heti szinten azért az, meg Koltai Pogány házas pára, ott azért nagyon komoly műhely munkák voltak, és azt nagyon szerettem. Úgyhogy ott szép 2 évet eltöltöttem.
Koltai Roberttel dolgoztál együtt a Szambában is.
Igen, onnan vitt el a tanodából. Ott pont önmagamat adtam, kifigurázva fiatal színész jelölt, akit soha nem vesznek fel a színművészetire. Pető Sándort kellett alakítanom, aki Petőfinek képzelte magát, és akkor ott, mit nekem, te zorgon, Kárpátokkal, és így mentem be a vizsgabizottsághoz, és akkor utána azt ott találta ki a Robi, hogy azt a mondatot ott még mondjam el, miatt bemegyek, és annyi volt a szövegkönyvben beírva nekem, hogy kijövök a felvételről, és akkor na, mi volt? És akkor ennyit mondok, hogy sírtak. Úgy néztem, hogy a szöveg nem igaz, életem első filmszerepe, és ennyi van odaírva, hogy sírtak, és utána meg ezt emlegették évekig, sőt a Görög Laci, aki a főszereplő volt a filmnek, az odajött hozzám, hogy te hanyad éves vagy itt? Nem, egyik sem. Soha nem vettek fel.
És ez fájó pont?
Akkor nagyon fájt. Akkor még fájt elmenni a Rákóczin a ház előtt is. Tehát volt, hogy kerültem. Mert ugye, hogy a Singers elindult, attól még az a színész énem, színházi énem, az mindig háborgott. Nem feltétlenül opera, tehát én színháznak minden irányát szerettem. Tehát én még próza felé is elmentem volna, hogyha azt mondják, hogy gyere, ha nincs a Singers. Aztán ebből lett az, hogy a Singersnek volt olyan időszak, amikor komplet színházi előadásokat hoztunk létre. Volt egy zenés darabunk, amit megirattunk. Zengerája Grand Hotel Royalban, ez volt a címe. Udvaros Dorottya meg a Hirtling István volt a főszereplő, és mi vittük a zenei hátteret, és ott kicsit kiélhettem magam színházilag. De ott például megtapasztalhattam azt, amiről az előbb beszéltem, hogy hogyan kell egy színházi előadást szinte saját civil pénzből összehozni, úgyhogy az látványos is legyen és működjön. De az egy egyedi eset volt.
És miért?
Hát mert egyrészt nem ezt várta tőlünk a közönség, habár a Centrál Színházban, ami akkor még tartotta magát, azt hiszem, Vidám Színpadnak, de már a Centrál igazgatója volt a Puskás...
Tamás,
igen, bocsánat. És ő vette meg a produkciót az évadra, azt hiszem 6-8 alkalommal bent eljátszottuk, meg elvitte vidékre is, úgyhogy nekünk az egy nagyon, nagyon emlékezetes időszak volt, de nem a mi profilunk. Tehát, hogy nekünk azért a jazz vokál nem véletlenül az Abba meg a Sinatra volt az a csúcsa a Singers életében, amit mi elérhettünk, és az volt az irány. Az megmutatta magát.
És te megérezted azt, vagy szólt neked valaki, hogy figyelj, most már tényleg operát kéne énekelni?
Ez egy érdekes dolog volt. Én az évek során volt, amikor nagyon mély repülésben volt a hangom, mert mire oda jutottam, hogy én magam a színpadon mit csinálok, addigra a szervezés annyira lekötött, hogy a legvégén én készültem el mindig utoljára, és mivel volt egy borzasztó egy teher a hátamon, és nem is nagyon aludtam ki magam rendesen, ezért nem mindig működtek a szóló dolgaim a nagy koncerteken, például a Margit szigeten, vagy a Park színpadon. Volt, ami viszont nagyon jól elsült, és mindig valami tenorálisat próbáltam. Sőt, volt olyan a Margit szigeten, konkrétan a Bajadzókból elénekeltem a Ridi Pályácsit, és nagyon tetszett a közönségnek, meg én nagyon jól megéltem ezt a dolgot, de ez ennyi volt általában. Aztán az egyik ilyen klubesten az Old Mezben játszottunk minden vasárnap, 10 éven keresztül egészen elképesztő, hogy ezt hogy bírtuk, nem tudom. De minden esetre volt egy bázisunk, és akkor oda mindig lejött egy időről időre egy úri ember, aki annak idején az RTL-nek volt az idehelyezett egy angol fickó, aki valamilyen vezérigazgatói posztot töltött be, és a Gerdes Isferivel, aki operatenor volt, lejártak mindig a klubba, és akkor ők kezdtek el engem így junszolni, hogy menjek el a Burrhöz, a Rosenberghez, az ő tanárukhoz. És akkor hát akkor nagyon futott, abban ment akkoriban az Abban műsor. És akkor egyszer csak jött ez a valahogy így ilyen tavasztájéken mondták ezt nekem, hogy menjek ki hozzá, megtudtam a számát, kiderült, hogy ő Stockholmban van, ott tanít, de nyáron hazajön. És beírta magamnak a júliusi napot, amikor menjek ki hozzá, és akkor kimentem hozzá, na, és ott minden eldőlt. Tehát ott valami olyan hangot bányászott ki belőlem a Burl, hogy nem hittem a fülemnek. Tehát így. És akkor onnantól kezdve azon a nyáron, mivel rá is értem, nem volt Singers, ott nekünk volt mindig egy 3 hét szünet, minden nap kimentem hozzá. És utána ő visszament Stockholmba, kirepültem hozzá, és akkor már visszafordíthatatlan volt a dolog. Elkezdett fejlődni a hangom, de hát megmondta Burl, és én is tudtam, hogy ahhoz, hogy egy operát végig tudjak énekelni, kell 2 év minimum, 3. És akkor eltelt azt hiszem 2,5 év, és megtudtam, hogy Szegeden lesz meghallgatás, elmentem, Sanyi fölvett.
Gyüdi Sándor,
igen, bocsánat. És az első megbeszélésünk, na ott például egy nagyon érdekes dolog volt, az első színházigazgatóm, akivel mint operaénekes leültem tárgyalni, és hát ugye ő azt tudta, hogy ő neki kellek, mert hallotta a hangomba a potenciált, ráadásul a Singers által hozott ismertség, az plusz jót tett az, hogy én ott vezető tenorként leszerződjek. De hát nyilván nem voltam kipróbálva, ezért adott két szerepet az évadban, ami opera volt, és egy operett szerepet. Erre a háromra lesz, erről ültünk le beszélni, hogy de elsősorban most az Adriana Le Couvreur, erről beszéljünk. És akkor ez egy ilyen, azt se tudtam mi az. Jézusom, nekem ha opera, akkor izé Rigoletto, Traviata, Maximum, ezek jutottak. Bohém élet. Ezek jutottak az eszembe, és akkor mi az a Le Couvreur? Jó, hát aztán persze megtudtam, és egy gyönyörű opera. És nem is bántam, hogy egy ilyen ismeretlennel kezdtem, hogy nem volt se velem kapcsolatban összehasonlítási alap, hogy ezt Magyarországon kiénekelte jobban, és hogyan, se nekem, hogy kit kéne utánozni. Tehát így jó volt így. És akkor, de az első leülés az nagyon érdekes volt, mert én azt mondtam neki, hogy ő elkezdte mondani, hogy hát igen, majd akkor Singers egyeztetjük, mondom, állj, ha adsz nekem rendes indulást olyan tekintetben, hogy én elkezdhetek építkezni, mint operaénekes, és egy valami minimális megélhetést biztosít ez a dolog, arra is kell gondolom a családosként, hogy azért most itt borítok mindent, akkor én ott hagyom a Singerst, és akkor Sanyi így egy percig hallgatott, és a végén oda kerekedett ki a megbeszélés, hogy jó, nekem meg egy kérésem lenne, leszerződtetlek éves, nem közalkalmazottként, mindegy, de ilyen havi fixes, nem tudom, státuszra, viszont az lenne a kérésem, hogy ha meg befutsz, akkor nekünk legyen mindig pénzünk téged megfizetni. És akkor ehhez én tartottam magam 10 évig, és tényleg, amikor már az operában is énekeltem, meg Pozsonyban, akkor is meg volt az az alap, minimál gázsira elmentem, amire a többiek. És
most?
És mai napig tartottam magam, vagy a Gyüdi Sándor éra végig tartottam magam ehhez. Hát most ugye más rendszer van Szegeden, egy prózai igazgató, nagyon szép évadokat csinál egyébként, tehát nagyon szép előadásokat. 1984 az egy Pestről járnak le nézni, tehát, és nem csak az Alföldi Robi miatt, hanem tényleg egy nagyon jó előadás született. Mindig vannak izgalmas dolgok, de ott most egy más, ott egy társulatba kezdtek el gondolkozni, felvettek egy tenoristát, aki nagyon ügyes, és örülök neki, és ez nekem nem fáj. Visszahívnak egy-két előadásra, de nincs az a dömping, amit én régen csináltam.
A pesti operából mindenképpen kilógok, amiatt, hogy más műfajból érkeztem, de már ott is egyre többen elfogadnak, nyilatkoztat korábban. Mikor érezted először, hogy ez már nem szempont többé?
Ugye mondom, nagyon furcsa kerülőúton kerültem az operához. 3 vagy 4 évad eltelt Szegeden, plusz már akkor Pozsonyba énekeltem 2 éve. Kicsit már zavart, hogy miért nem. Aztán kaptam egy felkérőt, Trubadur, azt visszaadtam, mert azon nem akartam, mert nem volt beénekelve a szerep, és így az András útra nem voltam hajlandó így azzal menni, mert...
Mivel akartál?
Hát olyan, amit már énekeltem.
Értem, tehát, de hogy akkor mi volt a repertoárodon?
Hát volt, végülis amivel mentem oda, a Pillangó kisasszony. Nem, a Le Couvreurt azt nem játssza az operaház. Amikor én oda kerültem, akkor a Bánkbán volt, amit szintén nem volt a repertoáromon, de abban el tudtam képzelni magam. Aztán végig is nagyon okosan az Okvács Szilveszterik átvették ezt az évadot, akkor így valahogy ilyen felénél kapcsolódtak be, nem tudom, hogy volt az egész. Hirtelen leváltották azt a vezérkart, akik engem fölkértek, és a Szilveszterik azt mondták, hogy hát Bánkbánnal nem, hanem Otto. Az a második szerep a Bánkbánban. Ott meg én szívtam föl magam, hogy én egy Ottóval nem megyek. Akkor így fognak elkönyvelni, és inkább akkor. Akkor volt egy menedzserem, már mondom, a Lőrinci Gyuri volt a menedzserem akkoriban, és vele sok mindent megbeszéltünk, és akkor abban maradtunk, hogy akkor majd egy ilyen, azt fogjuk mondani, hogy a Bánkbánra akkor nem érek rá, mert egyeztetés izé, viszont akkor a Pinkerton. És akkor így lett az, hogy egy júniusi színházi szempontból már súlytalan időszakban én nagyon az évad végén így bekúsztam az operába, és ez jó volt, mert élményt hozott nekem a bejövetel, és nem görcsöt. És aztán, hogy a kérdésedre is válaszoljak, hogy ezt hogy fogadtak el, így szépen lassan adagolva kerültem be. A következő évadban már egy Carmenbe, és így tovább. Tehát csupa olyan dolgokkal, amit már tudtam. És aztán utána nyilván elkezdték rámosztani ezeket a furcsaságokat is. Szerencsére gyorsan tanulok, részint a trombitam, meg a Singersben azért ott elég komolykodta a olvasási sajátítás volt, de a közönség nagyon sokáig nem fogadott. Te van ez a momus.hu weboldal, hát ott a mai napig kapom az ívet. Ott igazán az verték ki a biztosítékot, hogy az első évadom után még csak Szegeden énekeltem, és az év opera énekesének választott a Momusban az akkori főszerkesztő, vagy nem tudom, a főszerkesztők. Hú, hát aztán, amit ott kaptam a hideget, meleget, és akkor én fölvettem a kesztyűt, és saját néven beregisztráltam, és visszairogattam, meg tiszta hülyeségeket csináltam. Tehát benzinnel próbáltam oltani a tüzet, tehát ilyen hülyeség volt az egész. Nyilván a mai eszemben nem tenném, de így utólag azt mondom, hogy Edith Piafot idézem, nem bánok semmit sem. Tehát így nekem ezek kellettek biztos ahhoz, hogy most egy kicsit komolyabban tudjak létezni ebben az űrzavarban.
De most már nem szempont, nem? Sehol sem, fórumokon sem feltétlenül.
Nem, de...
Nem, mintha az mérvadó lenne, hogy egy fórumon mit írnak, de...
De mindig jön belőlem a kis ördög, és mindig megpiszkálom egy picit a rólam kialakult képet. Például a 2 évvel ezelőtt a Boldi 50, ami volt egy koncertem, azt megint Big Bandesre csináltam, és ilyen nagy örökzöldeket adtunk el új magyar, nekem írt új magyar szövegekkel. Az egy kicsit erőn felüli volt, de ott is sikerült támogatót szereznem, és sikerült úgy megcsinálom a koncertemet, hogy majd, hogy nem a mai covidos időszakban azt már teltháznak mondanák. Tehát,
ez az Erkelben
volt, és ott 1200-1300 ember ott volt. Arra egy éven ment el, azt tudom. Tehát tehát én olyan vagyok, hogy belemegyek valamibe, és onnantól kezdve végviszem. Tehát nem, ezt mai napig nem tudtam levetkőzni. Tehát én ha mondjuk lebetegszem, akkor utolsó pillanatig küzdök azért, hogy az előadást meg tudjam csinálni. Így volt ez most is az utóbbi egy hónapban valamit bekaptam, valami hangszágyulladást, és kicsit még most is kerekedtebb talán a hangom, így hallod, de a Manon Leszkura olyan energiákat kellett a múlt héten összpontosítanom, hogy de megsüvegelték, mert bíztak bennem, és ez jó volt. Látták a próbákon, hogy nem megy. Az utolsó összpróbán viszont muszáj volt domborítanom, ha bár kötelezően maszkba próbáltunk, ezt nem értem egyszerűen.
Hogy lehet énekelni maszkban?
Sehogy. De hát a rendelet az rendelet, csak azt nem értem, hogy a csütörtökön este maszkba kell énekelnem, akkor szombaton miért énekeltek maszk nélkül. Tehát ezek ilyen be vagyok oltva, tesztelnek.
És voltál covidos?
Voltam, igen, de megrángatott rögtön az elején. Ugye most van 22, 20 márciusában elkap. Ahogy azt mondták, hogy maradj otthon, én úgy maradtam otthon, hogy másfél hónapig tehát napi szinten úgy köhögtem, hogy borzalom, és a szomszédok már jöttek, hogy jól van a bol. Úgyhogy aztán tavaly is elkaptam, akkor a Hoffmann stábja úgy, ahogy van, ment haza. Úgyhogy de én már megbarátkoztam ezzel a vírussal, és már köszönünk egymásnak.
De az is megviselt ennyire?
Nem, az nem.
Mondjuk akkor már volt oltás.
Eljött a tavasz, már akkor olyan rutinszerűen otthon ültünk, tudod, már hogy azt hiszem, most akkor most megint 5 napig otthon kell ülni, hát most Istenem. Nem volt akkor még oltás. Aznap előtt egy héttel jelentkeztem, és utána meg hát, hogy mivel bekaptam, azért nem lehetett ideig oltatni, úgyhogy nem is ez volt a lényeg, hanem mindegy, el voltam otthon, néztem, rákattantam a dán filmekre, és akkor így ilyen néztem, nem tudom, napi 5 dán filmet megnéztem egy héten keresztül, úgyhogy eléggé ilyen fura állapotba kerültem.
Csinálták karantén videókat is.
Igen, az jó volt, az első nagyon elsült, és akkor azt hittem, hogy a többi is működni fog, és ilyen borzalmas különbség van, mert az első a 140 ezeren nézték meg, a többit meg ilyen 3-4 ezeren. Az első, az a vírusírtás címet viseli, a Nessun Dormára csináltuk, és abból volt nekem egy jó kis zenei alapom, mert én amikor elkezdtem énekelni operát, egy év után rögtön kiadtam egy operalemezt. Gyüdi Sándor adta hozzá a zenekart, ő volt a zenei rendezője, Szegedi Szimfonikus Zenekar, kórust is hoztam, még külföldi sztárvendég is volt rajta, olyan teljesen fölösleges volt így utólag nézve az a külföldi sztárvendég, de hát azt gondoltuk, hogy ez most valamit, tehát így körülbelül úgy jártam velem azzal a lemezzel, mert hát manapság lemezt eladni, azt felejtsük el. És úgy voltam, mint amikor 15-20 évvel ezelőtt a David Hasselhoff kiadott egy lemezt. és akkor elment egy partira, és oda ment hozzá egy ilyen random arc, és akkor mondta neki, hogy hát, jaj, David, hát gratulálok, hát. Ja, igen, de nem volt nagy siker a lemez, tehát, hogy így amerikai szinten, de nyilván sokat eladtak, csak hogy az alapvetően bukásnak számított, és akkor oda ment hozzá ez az arc, és akkor mondta, hogy hú, és megvettem a lemezt is, fantasztikus, és David azt mondja, hogy szóval te voltál az. Úgyhogy én nekem az a lemez eladási viszonylatban az nem volt egy valami referenciaként jó, meg én szeretem, tényleg egy jó kis, tehát hogyha fölmennek az ilyen zenehallgatókra, akkor megtalálják, Vincero címen ott van fönn a fölraktuk a nagy internetes letöltő oldalakra, vagy zenehallgató oldalakra, és akkor volt zenei alapom, és akkor ezt felhasználva én, amikor minket szerdán hazaparancsoltak, én csütörtökön úgy gondoltam, hogy akkor most gyorsan bemegyek stúdióba, és nem, csütörtökön felhívtam a szövegírót, és akkor hétvégére megírt a szöveget, bementem stúdióba, és azt hiszem, vagy valami hétfőn, kedden már leforgattam otthon a kis kamerámmal, elküldtem a lányomnak a nyersanyagot, és összevágta a videót. És felraktam, és azt annak kaptam magam, hogy akkor még csak ilyen típusú videó a Kovács András Péternek volt, az a rappes videója, ami szintén elszállt. Mondjuk neki mi az összes videója elszáll. Ezeknek a Duma színházasoknak szóval az egy más kategória, de hirtelen beléptem be a kategóriába, és ilyen óránként tízezresével növekedett így a nézettség. Szóval ilyen kegyetlen volt, de hát nyilván annak köszönhetően azt onnantól pedig vérszemet kaptam, és hetente elkezdtem mondani ezeket, semmi értelme nem volt. Tehát így maximum annyi, hogy
neked jó volt,
jó volt, és akkor fölkerült még pár ilyen furcsa videó, egy Máté Péter videót is fölraktam, az is ilyen karantén jellegűre sikeredett. De
meg volt, befordultam a konyhába? A Nemesi Helgával, a feleségeddel?
Igen, az úgy volt, hogy a befordultam a konyhába, az operaháznak volt egy ilyen kampánya, hogy mindenki csináljon egy ilyen, otthon egy ilyen dalt, hogy legalább mutassuk, hogy létezünk, és akkor ezt én mindenki beállt a mikrofonja elé, és akkor a kapellára énekelte ezt, meg én ezeket mindig túl gondolom, és akkor én felhívtam egy hegedűs barátomat, és akkor ő vele feljátszottam a kíséretét, arra mi ráénekeltünk, megkevertem a zenét otthon, és akkor fölvettem ez jól sikerült, az operáz is leadta. Aztán eljutott odáig, és ott be is fejeztem egyébként ezeket a videókat, amikor a Radames áriára cselezte ide az Aidából, ugye a belépő áriájának írtunk szintén a Éger Lacival, aki a vírusírtást írtunk egy szöveget rá. Akkor, amikor kijárási tilalom lett 8-tól, és akkor kijárás, hogy volt valami.
De Aida a vége, nem?
Igen, kijárási mai dal, igen. Ez volt a címe, és akkor Aida benne volt. És akkor akkor az volt, hogy Orbán Viktor kiállt az erkélyre, és mutatta, hogy mögötte, hogy ürül ki a Lánchíd. Volt egy ilyen videóklipe, és akkor ez megihletett minket, hogy akkor mi is csinálunk egy olyat, hogy ott a Karmelita alatt volt egy ilyen kiszögellés, szereztem hozzá engedélyt is, hogy este kimehessek oda forgatni, és akkor lányommal leforgattuk a -2 fokba azt, hogy kiürül a híd. Hát nagyon nem ürült ki este 8-kor még, és olyan 9 fele már úgy voltak olyan pillanatok, amit el lehetett kapni, és akkor az fönt van. Ja, és akkor egy ilyen, aki pont az Aidába volt ilyen sminkmester, ilyen szórópisztolyat csinál dolgokat, megkértem, hogy az volt végig is a fő ötlet az egésznek, hogy ezt a zöld maszkot ráfestette az arcomra. És akkor így ez vicces volt, hogy akkor ott ilyen zöld maszkba, ráadásul akkor még utcán is kellett viselni, és akkor jól is jött, hogy úgy forgatunk, hogy látszólag rajtam maszk volt. Úgyhogy egy ilyen, de akkor utána le is álltam, több ilyen klipet már nem csináltam.
2009-ben, 15 év közös munka után szakítottál a Cotton Club Singers-el. Mi kellett ahhoz, hogy újra összeálljatok most pár éve?
Egyrészt ugye én mindig valahogy felelősséget tartoztam a zenészek felé, és amikor én kiléptem a csapatból, akkor indult el egy kicsi keretszesszió valahogy a rendezvény szakmákban. Tehát, hogy azért az ilyen típusú zenészek, jazzzenészek, meg ugye a zenekar is, a Singers is abból élt, hogy föllépett céges rendezvényeken, zárt körű rendezvényeken. És ez elkezdett zsugorodni ez a piac. És amikor már így megvetettem a lábamat az operába, akkor úgy elkezdtem olyan produkciókat létrehozni, ahol a zenészeket újra vissza tudtam hívni, és adtam nekik évente 3-4-5 a munkát. Ami nem túl sok dolog, de hát a magam erejéből mégiscsak valamivel hozzájárultam az ő keresetükhöz. És akkor ebből volt olyan, hogy mit tudom én, a Zsidó Fesztiválon csináltunk Gabi, Orsi meg én hárman egy produkciót. Akkor elmentünk fellépni csak úgy egy zárt körülre hárman. És akkor már egy hárman csináltunk pár dolgot. A Gábor ugye ő elvonult, tehát hogy ő egy ilyen visszavonulós típus lett akkoriban. Sőt, akkor neki volt a Singer Street nevű zenekar, ami ugyanezt a stílust csinálta. Olyan furcsán érezte magát, amikor először felhívtam, hogy gyere. Aztán hát nyilván ő is az akkor egy egészen jó fellépti díjas történet is volt, amikor először összehívtak minket. Nem mondom meg, hogy kiknek a rendezvénye volt, de hát már korábban régen felléptünk nekik, és akkor mondták, hogy akkor most ő nekik ez egy nagyon fontos rendezvény, és akkor menjünk el. Én nagyon operás voltam akkor, tehát pont akkor amikor ez volt, az a rendezvény december 1-én, december 2-án debütáltam az operába a Bohém Életbe. Tehát azért nagyon necces volt, hogy én előző estére egy Singers koncertet így. Most így utólag bevallom, kedves Ókovács Szilveszter, hogy ez így volt. Szerencsére jól sült el, tehát az előző este nagyon finoman énekeltem. Na, így ez volt a lényeg. És akkor volt egy ilyen elhíresült mondatom, utána már többen emlegettek, hogy azt mondtam, hogy na jó, akkor megyünk, és mondtam, hogy jó, megkérem az árát, és akkor ilyen másfélszeres gázsit, amit úgy akkor gondoltunk erre az egészre, hogy rámondtam, és tényleg hát sokalták is, és visszaírtak, hogy hát ez finoman szólva sem piacképes ár. És akkor az volt a válaszom, akátunk Club Singers meg nincs a piacon. És akkor végül is megvették, és akkor úgy mindenkinek tudtunk úgy jó gázsit fizetni, és akkor így elindult valami, és most ez úgy hangzik, hogy most azért lettek hirtelen Singers koncertek, mert hogy megláttuk ebbe a gazdasági lehetőséget. Ha megláttuk volna, akkor sokkal több koncertünk lenne. Tehát nekünk ezt azért nagyon finoman kell tartani, hogy a Szűcs Gabi, Kozma Orsi, Zsédenyi Adrián, most már ő is visszajött ebbe az egészbe, az ő szóló részük azért ne. Tehát azért ott akkor elkezdik újra azonosítani a Singerssel, akkor már lehet, hogy nem hívják annyira a saját dolgát. Az operába sem nézik jó szemmel. Azért, hogyha én ezt nagyon elkezdeném újra teríteni a Singerst, mint régen.
De egyeztettél, mielőtt elkezdted újra, hogy tehát így kellett ehhez engedélyt kérni Ókovács Szilvesztertől?
Hát akkor ebbe, mondom, ez volt az egyetlen olyan, amit így bevállaltam, hogy egyik nap, másik nap. Szerintem tudott róla, mert ismerte ezt a céget, aki fölkért, mondom, inkább nem mondom a nevét.
Nem politikai?
Nem, média.
Média.
És jó, hát akkor mert Hír TV-nek volt a 10 éves születésnapja, és mit kerülgessem a kását, de az történt ebben az egészben, hogy aztán utána évekig nem, és aztán hirtelen jött a 20 éves, hogy 20 éves lett a csapat, és akkor csináltunk egy Erkel Színházat, és akkor oda már visszajött az Adrián. És onnantól kezdve elkezdtük érezni, hogy nagyon szeretjük egymást. Hiányzik. Tehát most, amikor itt beszélgetünk, tegnap este volt a Szűcs Gabinak a 50 éves születésnapi koncertje, és akkor az a Budapest Jazz Klubban egy ilyen, mondjuk igazi, olyan, lementünk a klubba, tudod, olyan buli volt. Mi voltunk a vendégek, és ezek hiányoznak nekünk, és tudjuk tartani ezt a egyensúlyt, hogy a közönségnek is hiányozzunk, és akkor egyébben maximum 3 nyilvános, vagy 4-et vállalunk, és tényleg ez működik, ez a dolog. Most idén, ami látszik, az, hogy július 13-án az Abba Jazz-t, azt felújítjuk, az, és általában olyan, hogy az operát ne zavarja, én nyára teszek dolgokat. Tehát, hogy úgyhogy ott lesz az Abba Jazz műsorunk a Margit szigeten, az most már tényleg nyilvános is, úgyhogy de nagyon ennyi, tehát így körülbelül ezt tudom erre az évre elmondani előre. Tehát most így tegnap lejöttünk a színpadról, és így egymásra néztünk, hát akkor július. Tehát ez fura.
meséltem arról, hogy Sík Olga féltette a hangodat, mikor elkezdted énekelni, vagy elkezdtél énekelni viszonylag sokat a Cotton Club Singers-ben. Szerinted ez, mondjuk ez a három, ez nyilván nem olyan rettenetesen sok, de hogyha ez egy picit följebb megy, ez mennyiben befolyásolná az operát?
Tehát nem kockáztathatok, tehát én se. De mondom, mivel nincs erről szó, hogy mi elkezdenénk havi szinten fellépni, akár zárt körülbe, akár nyilvánosba, ezért nem is, meg nehéz is egyeztetni. Tehát mondjuk egy karácsony időszakban azért a többieknek is tele van írva a naptáruk. Én színházi időszakban szintén nem, meg azt tehát azokat hívják, akiket menedzselik. Tehát ez most nincs menedzselve a Singers, hanem aki tud róla, hébe-hóba felkéri. Engem nem fenyeget az a veszély, hogy most a hangomra ez rámenne. Mert nem éneklünk annyit együtt.
Új lemezt terveztek?
Nem.
Nem, tehát csak a régieket. Vagy erre a háromra nem három, évi három fellépésre felesleges egy lemez.
Pandémia alatt rámentem arra, hogy a Singers archívumot amennyire tudjam digitalizáljam, és például megtaláltam a régit, sok volt olyan, ami 97-es betakazetták, ezek egy ilyen kezem, de a VHS csak nagyobb és profibb, tehát az egy broadcast minőségű, TV minőségű felvételek voltak, és akkor egy ilyen betamagnót én kölcsönkértem Szegeden, egy volt tévésnek, volt otthon, leporolta, úgy adta át, mint egy ilyen nem tudom én, mint egy csoda, tényleg ott úristen fölzúgott az a gép, finoman, hogy becsúszik ez a nagy kazetta. És akkor mondta, hogy tekergessem elejét a végig, nehogy elszakadjon egyszer oda-vissza, mert hogy ilyenkor összeragadhat, stb. Hát volt olyan, ami azután szakadt szét, volt olyan kazetta, hogy a végére ért. Szóval ilyen, de bedigitalizáltam 14 koncertünket.
Mennyiből?
A 14-ből.
Ja, 14
hát
volt.
Hát mindegyiket nagyjából fölvettük. Tehát ami ilyen fontosabb volt, igen. Hát ez bent egy hónapig, meg még felraktam az ilyen Spotify, ilyesmi letöltő oldalaknak van egy ilyen gyűjtő nagy kere, mondjuk, azzal leszerződtem, és akkor fölpakoltam, mint a kiadója ennek a csapatnak. Te benne voltam a cégben, aki képviselte a zenekart, úgyhogy felraktam oda a teljes diszkográfiánkat. Úgyhogy én így nekünk nincs szükségük. Annyi anyagunk van, tényleg valami 8 órányi zenéből lehet folyamatosan válogatni.
Játszottál Jancsó Miklós filmjében, az Ede Megevé Ebédem címűben. Mit szóltál, mikor fölhívott Jancsó Miklós, hogy szeretné, hogy szerepelje a filmjében?
Hát ő egy nagyon nyílt szívű művész volt, és...
De ismertétek egymást? Előtte?
Igen, azon a nyáron, amikor forgattunk előző nyáron, a Kapát meg a Pepét, ugye, aki két főszereplő volt, fölkértem, egy nagyon-nagyon jól elsült hangos film című koncertünk volt a Hard Jazz Band-del közösen, a park színpadon, de olyan, hogy a háztetőkön ültek körbe, tehát ilyen az 1800 fős nézőtéren 2200-an ültek a dombokon körbe, ez elképesztő volt. És akkor a Miki bácsit meghívtuk, mint díszvendég ennek az egésznek, és akkor ő nyitotta meg a koncertet. Édes volt, mert először úgy volt, hogy bejön a Kapa Pepe, ott előhergeli a közönséget, és bejön a Miki bácsi, mint ő rendezni ezt az egész hangos film című sztorit. Aztán végül csak annyit mondott, hogy szervusztok, nagyon tehetségesek vagytok, a közönségnek meg jó szórakozást kívánok, és akkor de hát ő volt Jancsó Miklós, és aztán kiült a nézőtérre, és akkor nekem ott volt egy nótázós betét számom, amit a régi hangos film világából idéztem föl, és akkor ott hoztam cigányhegedűst, és akkor tényleg tenorálisan előadhatta magam, és ő ezt rakta be a filmébe, és akkor én ott végig nótázom, néha dalra fakadok, ami azért volt furcsa, mert ezeket nem ismertem, ezeket a nótákat, és meg volt a diszpóm, oda mentem reggel 8-ra, és akkor oda jön hozzám a Miki bácsi, és azt mondja, hogy most itt azt kéne énekelned, hogy és a anya, kis angyalom, mondott valamit, így elmotyogott, és akkor, ha szerencsém volt, ott volt a Galkó Balázs, és akkor elmondtam neki, hogy figyelj, ezt kéri a, azt se tudom, hogy ez mi. Ja, ez az, és akkor az volt, hogy telefonon hívtam fel, és akkor nekem volt fél órán megtanulni azt a dalt, de ezt rendszeresen megcsinálta Miki bácsi, és halálfélelem volt, és volt olyan, hogy hát ez egy nagyon drága nyersanyag igazi filmre, hogy kétszer le kellett állni miattam és akkor ott már szentséggel szegény, mert ő nem szerette pazarolni a nyersanyagot, úgyhogy, de amúgy nagyon, nagyon szerettem azt az egészet, olyan furcsa volt, életemben háromszor voltam filmben, úgyhogy ez volt az egyik legemlékezetesebb.
Élvezted magát a filmet, vagy a filmezést? Ebben a háromban?
Nem vagyok rá alkalmas. Tehát én nem vissza is néztem magam, figyelem a filmszínészeket, nekem túl elkalandozó a tekintetem folyamatosan, tehát nem tudok egy adott pontra fókuszálni. Most így beszélgettünk, látod, állandóan jár. Én valószínűleg hiperaktív voltam gyerekként, ezt anyu fejtette meg, csak akkoriban, 70-es években ez nem volt még ki elemezve, mint kór. De visszamenőleg ráismert arra anyu, hogy ez, én az lehettem, és ez mai napig kísért engem. Tehát ez a nyughatatlanság, és ez nem feltétlenül, hogy rossz, mert nagyon sokszor jól kijövök belőle, de nagyon sokszor hamar reagálok, döntök, belemegyek, nem fordulok vissza, nem visszakozok. Tehát én egy ilyen kicsit, ez nekem is furcsán jött ki. Úgyhogy én nem, ezért sem hiszem, hogy én alkalmas lennék filmvászonra ilyen tekintetben. Gondolod, de akkor a méretben egy ilyen szemmozdulat már kifejező, és nekem egyfolytában jár. Tehát, hogy így már csak ezért sem.
Igen, és ahogy így nézem, hogy mennyi mindent csinálsz, olyan, mintha ilyen örök elégedetlen lennél magaddal, és hogy mindig kell neked valami új, megújuló dolog.
Én egy kudarcból mindig úgy állok föl, hogy azonnal belemenekülök valami másba, és megpróbálok belőle elterelni a figyelmemet. Tehát ugye nekem mindig valamivel foglalkozni kell ahhoz, hogyha valami nem jól sül el. Ha valami nem jól sül el, akkor hátra tudok dőlni pár napig. Érdekes, ez nálam így ilyen furcsa dolog. De most például volt egy, ez a gégegyulladásom kapcsolatban volt, hogy le kellett mondanom egy koncertet, és aznap, amikor volt ez a koncert, megkönnyebbültem ugyan, de azon kaptam magam, hogy elkezdtem betegesen otthon valamikkel matatni és csinálni, és lekötni a figyelmemet. Tehát ezek nálam ilyen, a pótcselekvés az nagyon sokszor így ebből adódik. Úgyhogy én, hát ilyen vagyok, így fogadtak el, én már nem fogok megváltozni 52 és fél évesen.
Köszönöm szépen.
Köszönöm szépen.
Köszönjük, hogy velünk tartottak. Búcsúzik a műsorvezető Szemere Katalin. Viszont hallásra.